153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszönjük szeretettel hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Városunk egyik kedvence és büszkesége Rablóca van itt a stúdióban, akit köszöntök szeretettel, most már hivatalosan papír szerint is hegedű művész, de hát egy éve tudjuk, hogy már a Pécsi Filharmonikus Zenekar oszlopos tagja. Köszöntelek, Lucza, szeretettel.
Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Ugye most mondtad, hogy igazából május 7-én kaptad meg a diplomádat. Milyen érzés volt? Mennyire volt nehéz vagy könnyű?
Hát még nem kaptam meg a diplomámat, csak aznap volt a diplomakoncertem. Majd később vehetem át az oklevelet.
De mi már elhisszük, hogy megvan.
Igen, nagyon nehéz volt felkészülni rá, de sikerült.
Ugye körülbelül egy éve riportoztunk veled pont, amikor felvételt nyertél a Pécsi Filharmonikus Zenekarban. Tehát egy éve gyakorlatilag dolgozol, és valószínűleg azért is volt nem egyszerű azért a diploma megszerzése, hiszen párhuzamosan azért ez nem olyan könnyű. Mesélj a pécsiekről, hogy érzed ott magad.
Nagyon jól érzem itt magam, igazából ugye november óta dolgozom ott, nagyon sok élményért, rengeteg koncert, nem tudom, hogy mennyi, de már egy stóckotta ott áll a polcon, amiket
játszottunk. Ezt hogy képzeljük el, hogy koncertek hetente vannak, amire készültök?
Hetente, de van, hogy hetente 2-3 is becsúszik. Ugye most idén kellett játszanom Strauss Denevért is, ami ilyen színházi produkció, amik ugye így elvétve vannak, azok függetlenek, illetve ugye a hangversenyzenekarban is játszom. Vannak ilyen bérletek, hetente egy koncert úgy általában van, és nagyon örültem neki, mert játszottam a karmester versenyben, amit a tévében is adtak.
És ez hogy sikerült?
Jól, nekem magamhoz képest így kevés próba volt, mert én még csomó művet nem játszottam, de jó élmény volt igazából. Mi 6 embert kísértünk, akik már így a végén, a döntőben, illetve a gálában játszottunk. Igen, és a 2017-es évben ez volt az utolsó koncertem, december 17-18, azt hiszem, és utána indultunk Debrecenbe, ahonnét indultunk Kínába.
Itt a beszélgetésünk előtt, a riport előtt hosszan mesélt nekem Lucza a kínai élményekről, mint egy kultúrsok. Kína egy olyan világ, amit mi el sem tudunk képzelni, és most már a Hallasi Lucán kívül, ugye a Hallasi származású Szegedi Gábor is erről mesélt nekünk egy éve, aki folyamatosan Kínában él, tehát egy nagyon izgalmas világról fogunk hallani hamarosan. De egy picit kanyarodjunk vissza még a pécsi filharmonikusokra és az életedre. Hogy képzeljük el az elmúlt év napjait számodra? Tehát, hogy csuklód látom még működik, én tudom, hogy a hegedűsöknek vannak azért olyan pontjai, amikre nagyon kell vigyázniuk, hogy ne lőjenek túl a célon, mert akkor esetleg akár a karrierjük is fenyegetve van, hiszen egy inhüvelygyulladás, stb. Stb. Szóval, hogy képzeljük el a napodat, Luca?
Egy átlagos napon, amikor zenekarozom is, akkor 9-től 2-ig van egy próbám, amikor a Kodály központban próbálunk, és általában 3 próbából tevődik össze.
Én gyakran megyek el Pécsen, a Kodály központ mellett szerintem Magyarország egyik legszebb épületeinek egyike, ez annyira menő érzés lehet, hogy te ott játszol, ott van a munkahelyed. Említetted, hogy 3 részből tevődik össze, azért 9-től délután 2-ig, ha kiszámoljuk az 5 óra hossza, az nagyon kemény. Mennyi szünet van, és hogy bírja a kezed?
Hát ez egy ilyen, úgy szokták mondani, 3 etapból, 3 szakaszból áll. Általában másfél óránként van egy ilyen negyedórás szünet, és de ez, erre törvény is van előadó művészeknél, hogy ennyit lehet, mert ugye ez egy ilyen elég magas fokú koncentrációt igényel, hogy mindig ott legyünk fejben. Úgyhogy így van.
Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk. Még egy kicsit a pécsi munkáról és tanulásról fogjuk kérdezni Rablucát, Kiskunhalas büszkeségét, hegedű művészünket, és hamarosan a kínai élményekre is rátérünk. Zene után folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a beszélgetést Rablucával. Arról faggatom itt, hogy hogy is néz ki, amikor gyakorlatilag dolgozik, és ugye itt elég kemény dolog, hiszen 9-től 2-ig mesélted, hogy van például, amikor zenekaros napod van, 2x4 óra szünettel, és ugye ez nagyon intenzív koncentrálást igényel fejben, illetve testben is gondolom. Hogy bírja a kezed?
Hát magukat, a próbákat jól bírja a kezem. Az volt inkább a nehéz, hogy mellette iskolába is jártam, és fel kellett készülni ugye a diplomakoncertemre, ami egy ilyen 2 órás műsor volt, és rájöttem így a év végére, hogy igazából van az a mennyiség hegedülésben, amitől megfájdul a kezem, mert ugye alapból a próba 5 órás, ugye szünetekkel, de utána, ha még 3 órát vagy 4-et gyakorlok, akkor 8-9 óra is. Ezt így lehet pár napig csinálni, de folyamatosan elég nehéz.
Ez azért is izgatja a fantáziámat, mert nekem volt egy olyan ismerősöm, akinek 16 évesen azért kellett abba hagyni a hegedülést, mert hogy túlerőltette a kezét, és olyan énhüvelygyulladást kapott, ami után egyszer nem tudta folytatni a pályát. Tehát azt gondolom, hogy nyilván az énekeseknél is van, hogy nagyon vigyázni kell a torkukba lévő hangszerre. Erre vannak szabályok egyébként? Vagy a saját hegedű művészek belátására bízzák, hogy mennyit erőltet?
Hát szabályok szerintem nincsenek, saját magunk érezzük, hogy mennyi a maximum. Én inkább, nekem nem lett végül is baj a kezemmel, csak azt a mérhetetlen fáradtságot éreztem bennük, hogy így elnehezültek így nap végére, meg mikor már így számoltam, hogy jó, hát a 10. órámnál járok hegedülésbe, akkor úgy rájöttem, hogy ez már az a mennyiség, hogy sok.
Tudtál rajta segíteni? Tehát, hogy ilyenkor az ember, mikor rálát, hogy oppá, ez túl sok, akkor te tudtál rajta módosítani?
A pihenés a legjobb, illetve ilyen krémekkel kenegettem. Arra jöttem rá, hogy nem feltétlen kell a hegedűnek a kezembe lenni, hogy gyakoroljak, hanem mondjuk így fejben így átgondolni, illetve hallgatni darabokat, ugye, amiket játszom.
Ezt magad találtad ki, vagy ebben kaptál tanácsot? Mert ez úgy felcsillant a szemem, ilyet még nem hallottam, de el tudom képzelni, hogy működik.
Hát nem magamtól találtam ki, ezt nagyon sokan alkalmazzák, de mondjuk a technikai problémákat így nem tudom megoldani, de egyébként sokat segít, hogyha átgondolom, hogyan kell, és nem fizikailag rombolom magam.
Ez borzasztóan tetszik, már csak azért is, mert azt olvastam, hallottam, hogy meg egy kicsit úgy már tapasztaltam is, hogyha valaki, ez a sakkozók, nagyon sokan fejben játsszák le a meccseket, tehát hogyha valamiben valaki ügyes, akkor igazából fejben megvan neki az a rendszer, és hogy sokkal gyorsabb is, akár egy matematikusnak, fizikusnak a megoldás, hogyha az a fejében van, és hogy ott dolgozik vele. És hát ez teljesen ahhoz hasonlít, hogy neked a fejedben is megvan ez a darab, és hogy ott is tudod gyakorolni, úgymond virtuálisan, nem kell hozzá mindig a kezed. Főleg, ha az már 10. órában van. Említetted, hogy 2 órás volt a vizsgakoncerted. Mennyi darabot jelent ez? Osszuk el 3,5-del, 3,5-del, amennyi egy darab hossza, vagy hogy működik ez?
Volt, hát 3 darabról beszélünk. Volt egy Bach szóló partita, a D-moll, ami ugye tartalmazza a híres sekont is, ez 5 tételes mű, ugye van benne 4 tánctétel, amik körülbelül ugyanolyan hosszúak, mint az utolsó, az 5. a sekon. Ez volt szerintem összesen ilyen fél óra. A következő mű pedig Brahms hegedű verseny volt, ez 40 perces.
És... Szóval akkor nem 3,5 perces zeneszámokról beszélünk?
Nem. Ugye ez a hegedű verseny, ez 3 tételes, de nincs megállás. És a harmadik mű pedig egy kamaradarab volt, ami egy vonós 4-es volt, a Haydn Kaiser Quartet, ami szerintem tökéletes befejezése volt, mert adotta a hangulatot, mert ugye Bach a felesége halálára írta a D-moll partitát. Brahms az is egy ilyen mélyebb tartalommal rendelkező darab, és a végén a Kaiser Quartet, az pedig egy ilyen Haydn-i különlegesség, kedvesség.
Tudatosan tervezted meg, hogy alakult ki a vizsga darabjaidnak a sorrendje? Ilyenkor ti találjátok ki, vagy mentorral?
Hát ezt én találtam ki, bár a tanárom mondta a végén, hogy lehet, hogy a kamarát középre kellett volna rakni, mert ott kicsit pihentem volna, de végül is jól éreztem magam így, úgyhogy így rendben volt.
Hát a hallgatók biztos, hogy jobban élvezték is, hogy a végén egy ilyen vidám darab után keltek fel. Hányan vannak egy ilyen vizsgakoncerten? Gondolom, nem csak a szülők szurkolnak és a tanárok.
Van egy ilyen bizottság, ami 3 tagú, ugye a tanárok, köztük a tanárommal, a Bánfavi Bélával, illetve ugye be lehet ülni szülőknek, meg barátoknak, mert ez egy koncertterem, úgyhogy...
Voltak sokan.
Voltak, igen.
Innen fogjuk folytatni, és kíváncsiak vagyunk a debreceni zenekarral a kínai útra. Hamarosan visszatérünk Rabló utcába, beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk mai beszélgetésünket Rab Lucával. Hogy jutottál Kínába? Hiszen ugye te a Pécsi Filharmonikusok tagja vagy, és azt mesélted, hogy ez a debreceni zenekarral működött. Hogy kerültél Debrecenbe?
Hát a debreceni szál ez igazából a párom által jött létre.
Akkor már is boldogok vagyunk, hiszen akkor van párod, ő muzsikus szintén.
Igen, ő is hegedűs, és így igazából ő is Pécset van a Pannon Filharmonikusoknál, de onnét jött, és akkor őt is hívták, illetve még kellett hegedűs, úgyhogy mentem én is.
Adódott természetesen a megoldás. Mondtad, hogy ez egy haknizásnak nevezett dolog. Hogy működik ez? Tehát hívják a zenekart, vagy ti keresitek a lehetőséget? Ugye most itt a debreceni zenekarról beszélünk, ahol meghívott vendég voltál a pároddal együtt, aki ugye debreceni.
Igazából Kína hívta meg. Elvileg Magyarországon több zenekarhoz is beadta ezt a lehetőséget. A debreceniek fogadták el, és igazából ez egy ilyen újévi koncertsorozat volt, és mehettünk.
Milyen élmény volt számodra Kína?
Szerintem ez egy kultúrsok volt, legalábbis számomra. Nagyon érdekes volt, hogyha szerintem, ha mesélnék, akkor se hinném el. Valahogy mindenki, hogyha az ételekről beszéltem, azt hitték, hogy én az itthoni kínai ételekről beszélek, de köze sem volt. Ezek finomak, ezek magyar kínaiak, és egyszerűen nagyon furcsa szagok terjengtek ugye az étkező helyeknél.
Finomak voltak egyébként? Ugye mondtad, hogy nagyon mások, az itteni kínai ételek azok magyar alkatrészekben, magyar ízléshez, és akkor ezek a furcsa illatú, kinti, igazi kínai ételek hogyan jöttek be neked?
Nehezen. Ráadásul minket valami dél-kínai helyen raktak le, amit így utólag tudtunk meg, hogy ők ott úgy, inkább úgy mindent megesznek.
Értjük?
Hát, igen. Valahogy... Hát így kérdeztük, hogy hol lehet enni, mert napi pénzt kaptunk ennivalóra, és mondták, hogy hát majd ott az utca végén, ott balra fordulunk, ott majd megyünk, és akkor majd ott tele van étkezdékkel, és egy kicsit később indultunk el, és jöttek szembe a magyar társaink, és mondták, hogy hát onnét jönnek abból az utcából, ott balra, és hogy olyan bűzök vannak ott, hogy ők inkább visszafordultak. És mondtuk, hogy hát ne legyetek már ilyen finnyásak, és mentünk tovább, és tényleg borzasztó illatok.
Tehát... Számunkra nagyon szokatlan illatok voltak. Mi volt, ami a kultúrsokkot még okozta számodra? Illetve mielőtt abba belevág, az a legizgalmasabb, hogy hogy volt ez az egész utat, hogy képzeljük el, mennyit utaztatok, ugye Kína hatalmas ország.
Rengeteget utaztunk, inkább a keleti részén, és kicsit rosszul volt megszervezve, mert észak-dél, aztán megint észak, aztán megint dél, és rengeteget, tehát inkább ezek már akkora távolságok voltak, hogy inkább repülővel oldották meg, illetve vonatoztunk rengeteget, de a vonat az ment 300-zal, és mégis mentünk 5 órát, meg 6-ot. Tehát hatalmas utakat tettünk meg.
Meséltél arról itt a hallgatókkal, és osszuk meg, hogy a biztonsági kapuk nagyon szigorúak voltak, és hogy nagyon csodálkoztak azon, hogy fehérek vagytok.
Igen, mikor először leszálltunk Kínában, ugye Hongkongban, lementünk valami aluljáróba a vonathoz, és azt vettük észre, hogy szinte már az arcunkban vannak a telefonok, mert kameráznak minket, és nem értettük, hogy mivel már nem tudom, hogy hány órányi sorbanállás és átvilágítás után voltunk, azt hittük hirtelen, hogy kémek, de nem, csak annyi volt, hogy ugye ők nem láttak még fehér embert, és ilyen kedves, naívan közeledtek hozzánk. És utána pedig az volt még a furcsa, hogy ugye 26 nap alatt még, tehát minden nap átvilágítottak minket, mert ugye minden nap utaztunk, és még mindig tudtak tőlünk elvenni valamit. Például borotvahabot, vagy dezodort, tehát ilyen jó a bicska, az mondjuk azt, hogy azt még úgy elvehetik, de elvileg azzal se lett volna baj. Nem értettük. Valószínűleg, hogy így a kommunizmus befolyása ez. Hogyha azért mégiscsak külföldről jöttünk, ráadásul Európából, és nem vagyunk oda valók.
Ez azért is érdekes számomra, mert ugye mi nagyon megszoktuk a kínaiak látványát, hiszen nagyon sok helyen találkozunk velük, étkezdébe, Magyarországon, tehát az egész világon. De az, hogy tehát nekünk ők megszokottak, de hogy mi ennyire szokatlanok vagyunk Kínában, ez meglepő. Ez is végig vonult, tehát mind a 25 25 napon éreztétek ezt a kedves, naív rátok csodálkozást, hogy fehérek vagytok?
Igen, de inkább ugye az egyszerűbb embereknél, akik már így tanultak, valószínű őnekik már így mondják, hogy ez így igazából nem illik ezt csinálni, így szinte bámulnak. De nagyon kedvesek voltak, így társaink, akiknek ingyen adtak enni. Egyszer kérdezték, hogy honnét valók vagyunk, mondtuk, hogy Európa, és így mutattuk térképen, de nem, mintha nem is tudták volna, hogy az ott mi. Inkább Amerika létezik nekik igazából.
Hát gondolom a filmek miatt talán.
Igen, meg kicsit úgy hasonlítani is akarnak rájuk.
Innen fogjuk folytatni, hallgatóink maradjanak velünk. Rabluca mesél a kínai élményeiről, amik nagyon különlegesek, mint egy kultúrsok, így nevezted, és tulajdonképpen megerősíti Szegedi Gábort, aki szintén így mesélt annak idén Kínáról. Maradjanak velünk, kíváncsian várjuk a folytatást.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, Rablucával beszélgetünk tovább. Kultúrsok, mondtad, hogy az ételek nagyon furcsák voltak. Furcsa volt, hogy állandóan ellenőriztek benneteket, hogy óriásiakat utaztatok, tehát ilyen több száz kilométereket szinte naponta. Kiszámoltátok egyébként, hogy mennyi volt az összes idő, és abból mennyit utaztatok kb?
Valaki kiszámolta, szerintem a turnévezetünk kiszámolta, hogy egy napot biztos, hogy utaztunk összesen, de szerintem többet.
Mennyi időt töltöttetek kint a turnén?
26 napot voltunk kint, rengeteget repültünk, és annyiszor kerültünk turbulenciába, hogy én, mikor hazaértem, én majdnem megcsókoltam Magyarországon a földet. Mert bár ezek a nagy gépek, amikkel így Dubájon keresztül mentünk, azok nem dobálta őket a szél, de a Kínában a kisgépeket, amik ilyen vízeres ilyen kisgépek, de nem vízer, csak hogy lehessen tudni a méreteket. Na, azokat dobálta, és akkor úgy nagyon féltem.
Tehát akkor a turbulenciát, aki még nem repült, az azt jelenti, hogy a repülőn vagy, és rázza a szél egy kicsit a repülőt, és néha nem kicsit?
Nem kicsit.
A kultúrsokról mesélj még. Ugye említetted az ételek furcsaságát, a kellemetlen illatokat, vagy a számotokra teljesen szokatlan illatokat, a hosszú utazásokat, a folyamatos átvizsgálást, az, hogy nagyon meglepően közel jöttek hozzátok, hiszen fehér embert ritkán látnak az ottani kínaiak, főleg az egyszerűbb lakosság. Mi volt még, ami nagyon szokatlan és furcsa volt, amit nem így képzeltél volna el?
Hát még visszatérve, hogy sok ilyen fiatal egyébként odaszökött hozzánk, hogy fotózkodjanak velünk. Egyébként nagyon furcsa volt az, hogy például jártunk Sánkhájban, ahol ugye van a világ második legmagasabb épülete, azt hiszem, és ezek ilyen felhőkarcolók, és mellette ilyen elég rossz környék volt, inkább a szegényebb embereknek, mert ott is azért elég nagy a szélsőség.
Közvetlenül a nagyon-nagyon szép és felhőkarcoló mellett a Nyomornegyed gyakorlatilag szinte közvetlenül található.
Igen. De a felhőkarcolók is olyanok, hogy azért így bemegy az ember, és azért az is ilyen mű kicsit.
Mire gondolsz? Mit jelent ez, hogy mű?
Hát nem tudom, inkább így a hoteleknél vettük észre, hogy ugye márvánnyal voltak díszítve, és azok műanyagok voltak, ugye egyértelműen. Meg az volt még az, amit én egyszerűen nem tudtam feldolgozni, hogy mindig ráztam. Tehát valahogy nincs ez az egész ország leföldelve, vagy az a rész, ahol mi voltunk, hogy mindig ugye egymást így megráztuk.
Ja, értem. Tehát, hogy amikor elektronikusan feltöltődik, vagy elektrostatikusan feltöltődik valaki, és akkor hozzáérsz valamihez és csap egyet, ez lehet, hogy a sok műanyag miatt van, hiszen a műanyag okoz általában ilyet.
Igen, meg ugye mindenhol aszfalt van, tehát nagyon kevés volt a zöld terület. De egyik nap, amikor egy kisvárosban voltunk, ami az alatt azt kell érteni, hogy 6 millióan laktak benne.
Ez komoly, ez a kisváros?
Igen, megnéztük az interneten, hogy ja, hol vagyunk, mert igazából sose tudtuk, hogy éppen hol vagyunk, és ott elmentünk egy ilyen Buddha hegyre, az Csinánban volt, és az egy ilyen zöld övezet volt. És az volt az érdekes még, hogy oda taxival mentünk, és valami másfél órát utaztunk, úgy rendes tempóban, és fizettünk 2000 forintnak megfelelő juant, és ilyen emeletes autópályák voltak. Elmentünk, és ott ilyen nagyon jó kis környezet volt, így fák, meg buthák, vagy nem, buthából csak egy van, de ilyen isteneknek a szobrai voltak, és ilyen nagyon érdekes volt. Ez úgy tetszett, hogy van ilyen része is.
Gondolom a sok műanyag után felüdülés volt az élő földdel találkozni egyáltalán meg kertekkel.
Igen.
Említetted, hogy nagyon sok műanyag dolog volt, hogy azért ott a tisztaság is a számodra szokatlan volt, vagy éppen nem tisztaság.
Hát igen, az a baj, hogy ugye nagyon sokan vannak, rengeteg szemetet termelnek, de mondjuk ez így logikus. Egyébként, mikor bementünk így ebédelni egy-egy helyre, akkor is az volt, hogy a tányérjaink, amik ugye rendes kilámájából voltak, be voltak csomagolva ilyen fóliával, ilyen zsugorfóliával. És például ezzel is rengeteg szemetet termelnek, de nem is tudom, hogy ez miért, én már gondoltam arra is, hogy inkább a rákcsálók miatt fóliázzák be.
Az mit jelent?
Hát, hogy ugye sok a szemét, és hogy sok a patkány is, és valószínű, hogy ezért így ez egy ilyen higiéniai lépés, hogy így tisztán maradnak a tányérok.
Innen fogjuk folytatni. Nagyon különleges országról beszélünk, hatalmas létszám, ugye milliárd fölött laknak Kínában, a legkisebb város is 6 milliós volt, ahogy mesélte Luca. Beszélgetünk tovább zene után.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk Rab Lucával a beszélgetést. Hegedű művészünk Kínában járt a debreceni zenekarral, és hát nagyon különleges, kultúrsokszerű élményeket tapasztalt. Ugye ott tartottunk, hogy például az étkezésnél egy szett, egy tányér, stb. Kombó teljesen le van folpakkal, vagy hát ilyen műanyaggal hegesztve, gondolom, hogy ez egyébként nem túl erős higiéniai viszonyok között ez tiszta maradjon. Tudom, hogy Erdélybe is, amikor mennek ki utazók, szokták mondani, hogy így jó sok pálinkát, hogy fertőtlenítse, hiszen nem csak, hogy ugye piszkos, hanem leginkább, hogy szokatlan a mi emésztőrendszerünk számára, ami ott van. Nálatok volt-e hasmenéshányás kombó?
Nálam, hál' Istennek nem volt.
Mivel védekeztél?
Hát olyan gyógyszerekkel.
Normaflor, grapefruit magcsepp.
Hát ilyen normaflor volt nálam, minden nap ettem, mint valami cukrot. Meg ilyen multivitaminok. Nagyon sok pálinkát vittek ki egyébként többen, több litert, és azt hiszem, hogy csak egy litert koboztak el.
Tudják, hogy ez jó védekező. Egyébként állítják, hogy nyilván nem berugásig, de hogy az egyik legjobb fertőtlenítőszer belülről a pálinka.
Igen, ők úgy rendesen fertőtlenítettek, és én nem szeretem úgy, hogy engem az nem. De összeszámolták, hogy valami 17 liter, vagy nem is tudom mennyit vittünk ki így összesen mindenki. De egyébként az étkezésben inkább a pálcika volt nekem nehéz.
Nem is kaptatok európai jövő eszközöket, hogy könnyebben egyétek meg az ennivalót?
Talán Sánkájban kaptunk, de náluk nincs lila.
És a pálcika mind fából van?
Fából voltak, igen.
Ez micsoda pazarlás, hiszen minden alkalommal kidobódnak. Tehát nem véletlen, hogy sok szemét keletkezik.
Igen, mondjuk az lebomlik el szerencsére, de az én tésztáknál, hát nekem baj volt vele. És egészen a végéig nem tanultam meg normálisan velük enni, de ahogy figyeltem, mert direkt figyeltük a kínaiakat, hogy na, ennek ezt hogy kell csinálni, és szürcsölnek, tehát úgy tudnak gyorsan enni, hogyha gyorsan így szürcsölnek.
Tehát nagyobb sebességgel lapátolják az ételt, meg rá segítenek akkor a vákummal is a szürcsölés kapcsán. Akkor nem sikerült. Azért volt, akinek sikerült megtanulnia a csapatból, a zenekarból?
Hát muszáj volt, meg végül is én is meg tudtam valahogy enni. Végén azt nem tudom, hogy mennyire volt tökéletes a mozgás, de megettük, amit megtudtunk.
Igen, éhes ember azért sok mindent megold. Mikor még legközelebb?
Nem tudom.
Még fel kell dolgozni az élményeket. Mesélj egy kicsit a terveidről és a mostani állapotról, hiszen megkaptad a diplomádat. Ez változtat-e valamit az életeden azon kívül, hiszen már most egy éve dolgozol?
Most annyira sokat nem, viszont annyi, hogy be tudtam adni tanárira a jelentkezésemet. Szerencsére már munkám is van, úgyhogy hatalmas dolgot nem változtat.
Ha jól értem, akkor tanulni fogsz tovább. Tehát ez mit jelent, hogy tanári? Egy év, két év, mi leszel, ha elvégzeld?
Beadtam egy ilyen kétfél éves, tehát egy éves tanári szakra. Igazából nekem az a lényeg, hogy az egész, tehát amit csak ebből meg tudok csinálni, ugye ebből a szakmából, azt úgy megcsináljam. Ezzel majd zeneiskolában, illetve középiskolában is tudok majd tanítani, és alapképzésen is egyetemen, ha jól tudom.
Énektanárként tudnál vele tanítani középiskolában?
Nem, hanem hegedű tanárként. De szerintem biztos ilyen gimnáziumban tudnék énektanárként, de inkább a hegedű tanítás a cél.
Hát igen, ugye te ebben vagy profi. Milyen terveid vannak a nyára?
Pihenés.
Gondolom, hogy ilyen említetted az előző beszélgetés, hogy 8-10 óra folyamatos hegedülés, amit már aztán végül el is engedtél, ahogy megbetegedj. Mi lesz a pihenés?
Hát most még július 1-ig ugye dolgozunk, utána ez a zenész szakma is olyan, hogy nyáron azért van egy hosszabb pihenő, egy másfél hónap. És ennek nagyon örülök, még úgy igazából nincs tervben, majd még most alakul ki, hogy merre. Nagyon szeretnék Olaszországba elmenni.
Nyelveket tanulod neten? Mármint az olaszt.
Hát 2 évet tanultam még Szegeden, de nem. De nagyon szeretnék olaszul megtanulni, mert nagyon tetszik.
Meg a muzsikához abszolút szoros kötődése van, hiszen amennyire én tudom, az összes szakifejezés szinte olaszul van.
Igen, de azokat mondjuk még tudom is.
Csak ebben nehéz mondjuk pizzát rendelni.
Igen.
Hallasson, milyen gyakran szoktál járni?
Sajnos elég ritkán, mert most ugye általában hétvégén is kellett dolgozni, szombat-vasárnap, illetve gyakorolnom is kellett, és hát igen, így volt. Most legutóbb 2 hónapot nem voltam itthon, de közben jöttek szüleim, úgyhogy végül is nincs ez olyan messze.
Ez így van, és Pécs gyönyörű város. Hallasson, fogunk-e téged hallani, netán? Tehát most éppen múzeumok éjszakája van, vagy valamilyen rendezvényen, ahol esetleg bemutatnád, hogy mit tudsz itt a szülővárosodnak?
Nem.
De reménykedünk. Luca, nagyon köszönjük a beszélgetést, kívánunk sok sikert, sok élményt, vezessen téged az úra, azon az úton, amelyen elindultál, és hát nagyon sok erőt kívánunk, és várunk vissza hamarosan.
Köszönöm szépen.